Véget ért a generális konvent elnökségi ülése Budapesten, a Duna melléki református egyházkerület székházában. Most dr. Szabó István püspökkel beszélgetünk. Püspök úr, melyek voltak a legfontosabb kérdések, amelyeket megtárgyalt a generális konvent elnöksége? Ön melyik témát emelni ki a legszívesebben?
A 14 napi rendi pontból azt hiszem 6 olyan nagy terület volt, ami mindenképpen fontosnak számít, és hála Istennek a rendelkezésre álló időben ezeket alaposan végig is tudtuk tárgyalni. Az egyik legfontosabb téma, és ennek aztán több leágaztatása is volt, a tavaly májusi egyesítő zsinatból következő teendők, azoknak a testületeknek, bizottságoknak a felállítása, létesítései, akik a teendők sorában megfelelő módon tovább viszik a munkát. Ugyanilyen fontos kérdés volt, hogy a Magyar Református Egyháznak egyelőre mint operatív testületnek, tehát annak a grémiumnak, amelyik a közös ügyeket intézi, egy költségvetést állapítsunk meg. Félig meddig ez sikerült is. Majd
mit jelent ez, hogy félig meddig? Úgy tudom, hogy a Magyarországi Református Egyház 30 millió forintot szán ebbe a közös büdzsébe. Mi a helyzet a többiekkel, és mi lesz ennek a pénznek a sorsa?
A többieket részben ez meglepte, hogy ennyire gyakorlativá vált a május 22-e utáni teendőknek az intézése. Így például az erdélyek jelezték, hogy hát ők már elkészítették az idei költségvetésüket, megjelezték a felvidékiek is, de elvégenek születtek, tehát Feketicsen fogjuk meglátni azt, hogy hazatérvén, ha kike a saját egyházába, a tartalékokból mit tud a közös célokra megmozdítani. Négyféle nagy feladat van itt. Egyrészt, hogy az ügyvitelt el kell látni, biztosítani kell. A találkozók költségeit elő kell teremteni. Ez nem csak az elnökségi tanácsnak, hanem majd a soron következő nagy generális konventnek is a helyszíne, a programja lesz. Mindig vannak alkalmi ügyek, erre is valamit be kell állítani. Például most ilyen ügy, hogy lehetőségünk nyílik Gyulafehérváron, a Székesegyházban Bethlen Gábornak, illetve reményeink szerint az erdélyi református fejedelmeknek, akiket oda temettek, emléktáblát állítani. Nem nagy tétel ez tulajdonképpen, de mégis költséget igényel. És van egy negyedik tételsor, ami még nagyon nyitott, de talán a legfontosabb, legizgalmasabb, ez a egymás közötti szolidaritásunknak a tételsora. Eddig ugyanis az történt, hogy hát kiki úgy próbált a másikon segíteni, ahogy tudott. Nagyon sokszor egymástól teljesen függetlenül adtunk ugyanarra a célra, és mentünk el valami mellett, amit senki nem vett észre, vagy nem látott meg. Most ez egy kicsit integráltabb, fegyelmezettebb, célirányosabb lesz. Ilyen például a kárpátaljai iskoláknak a megsegítése, akik rendkívül nehéz helyzetben vannak, csak nyárig több 10 millió forintos hiányuk lesz. Valamilyen módon segíteni kell őket ebben a helyzetben. Ez persze már a következő téma, mert ezt külön is tárgyaltuk, de még mindig visszatérve a közös költségvetéshez. Aztán ilyen azoknak a nyugdíjas lelkészeknek a támogatása. Most itt első körben a Kárpátaljáról nyugdíjba ment lelkészekről van szó, akik a történelmi balszerencse folytán úgy élték meg a Szovjetunió széthullását, Ukrajna létesülését, hogy gyakorlatilag nyugdíj nélkül maradtak. Ez már évek óta folyó akció, hogy a lelkipásztorok ajánlanak föl Kárpát-medence szerte a saját javadalmukból erre pénzt. Most ez is bekerül ebbe a szerkezetbe, és hát reméljük, hogy majd akkor a határon túli testvérek költségvetésébe is mód nyílik arra, hogy ebbe a közös költségvetésbe belépjenek. Természetesen akkor meg is kell alkotni ennek a szabályozását, a működési rendjét, a döntéshozatali mechanizmusokat, de elég jó hangulat volt ahhoz, hogy reméljük azt, hogy ez nem fog nehézségeket okozni. Konkrétabb dolgokkal feltetően csak a feketicsi találkozó után lehet előállni.
Beszélgettünk a felvidéki egyházi vezetőkkel a szlovákiai nyelvtörvény kapcsán, hogy milyen az azóta eltelt időszak, és milyen tapasztalataik vannak. Azt mondták, hogy szeretnék, hogyha a Felvidéken a magyar emberek igenis használnák a magyar nyelvet, és magyarul beszélnének, és úgy gondolják, hogy a szlovák kormány megfélemlíteni akarta a magyarokat ezzel a törvénnyel, és nem igazán a szankcionálás és a büntetés volt a cél, hanem a magyar nyelv visszaszorítása. Mi itt Magyarországon, mondhatjuk, könnyen beszélünk, hogyan segíthetnek az anyaországban élő reformátusok a felvidéki testvéreiken?
Nehezet kérdezett, de általában mindig minden ilyen típusú kérdésre volt délvidéken is nehéz idő. Erdélyben is voltak, vannak időnként nehéz idők. Mindig azt tudom mondani, meg üzenni mindenkinek, különösen akiknek rokonai vannak, barátai kapcsolatai vannak, hogy ne engedjék ezeket a kapcsolatokat elsorvadni. Természetesen a felvidéki magyar közösség ki fog tartani. Ők ennél sokkal nehezebb időszakot is átéltek. Gondolok arra, amikor a világháború után részben elkezdődtek a kitelepítések, részben pedig elkezdődött a magyar emberek kvázi rabszolgaként Csehországba való elhurcolása. Számtalan virágzó magyar intézmény egyik napról a másikra való felszámolása. Akkor is kitartottak, amikor a iparosítás következtében a hagyományos közösségek fölbomlottak, és a magyar embernek ugyanúgy be kellett költözni a panelrengetegbe, ahol már nem volt magyar óvoda, és nem volt magyar iskola, és a boltos nem magyarul beszélt, és a postás sem beszélt magyarul, és a lépcsőházban is mindenki szlovákul beszélt, és a kisfia már egy szlovák kislányba szeretett bele, és akkor mentek ezek a folyamatok. Természetesen ők akkor is kitartottak, most is ki fognak tartani, ez ő rajtuk múlik. De mi tudunk nekik segíteni, hogyha nem úgy viselkedünk ebben az ügyben, ahogy a kormányzat és a magyar külpolitika viselkedett, udvariasan és tapintatosan és mindent megértő módon, a fejét a homokba dugva, hanem akkor megkeressük a felvidéken élő barátainkat, beszélgetünk a felvidéken élő rokonainkkal, átmegyünk hozzájuk, tartjuk a kapcsolatot, mert a nyelv az a beszélgetésben él. Ügyes a szlovák nyelvtörvény, hiszen ma már a mai világban létesült egy második, és a szó legteljesebb értelmében virtuális, szekundér nyelvi világ, ez az internet világa, ahol lehet csetelni, lehet mindenféle fórumokon részt venni, és látszólag ez egy nagyon bőven termő, kreatív nyelvi világ. Csak hát éppen Angliában riadóztatnak mostanában, hogy a 14 éves lányok, akik abszolút internet bajnokok, azzal kelnek, azzal fekszenek, aktívan már az élő beszédben nem használnak többet 800 szónál. Az a fajta tilalmazás...
Mint egy 2 éves gyerek.
Így van, mint egy 2 éves gyerek. Tehát az a fajta tilalmazás, ami az élet bizonyos területéről kitiltja az anyanyelv használatot, nem engedi meg, az kipótolható, kijobbítható, hogyha nyitunk más dimenziókat, de mindig az élőbeszédnek. Mindig az élőbeszédnek. Ezért mindenkit Magyarországon, meg Erdélyben, meg bárhol arra buzdítok, hogy beszélgessünk a felvidékekkel, keressünk és teremtsünk erre lehetőséget, menjünk hozzájuk, hívjuk meg őket. Gyönyörű szép tájszólásaik vannak, csodálatos szép nyelvi logikával beszélnek. Ezzel segíthetünk, és a magyar politikai elitet pedig folyamatosan abba az irányba kell nyomni, hogy ne engedje azt, hogy ez így maradjon. Mert hiszen persze a politikában úgy van, hogy egy darabig kiabálnak egy törvény körül, aztán befújja a homok, elfelejtjük, nem törődünk vele, nem érdekes, majd ügyes az ember, és majd megtalálja törvénynek a kiskapuit. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak mind az Európai Unióban, mind a Szlovákiával való kapcsolatában folytonosan jelezni kell azt, hogy azzal, hogy most éppen nincsenek nemzetközi bonyodalmak ebben az ügyben, ez a dolog nincs lerendezve és nincs megoldva. Egy olyan nyelvtörvényt kell a szlovákoknak hozni, amiben egyrészt, mert akarják és joguk van hozzá, megvédik a saját anyanyelvüket, de hát védjék meg az angol száz hatástól, vagy a német hatástól, vagy az internet élő nyelvromboló hatásától, nem a magyar nyelvtől kell félteni ők, és akkor legyen ez egy olyan nyelvtörvény, ami viszont méltányos, tisztes és becsületes egy ott élő jelentős kisebbség iránt.